volt olyan ügyfél, aki egyszer csak kapott egy fizetési felszólítást, hogy az ő társadalombiztosítási számából 5 szívműtétet, meg 15 rokkant kocsit megvásároltak, és ő közben semmiről nem tudott.
Senkit nem bátorítanék, hogy felvegye a búvárruháját és a dark webbe mélységébe beleugorjon, mert azért szürke meg fekete területekre is lehet tévenni, tehát azért nem egyszerű ez a történet, tehát egy átlag felhasználó nem biztos, hogy jól jár, hogyha ilyen platformon próbálkozik. Mi általában egy ilyen oldalt szoktunk javasolni, ami elfogadott és tényleg valid adatok vannak rajta, ez a Have I Been Pwned-nak nevezett weboldal.
Egy nagyon tipikus hibára még fölhívnám a figyelmet, hogy nagyon rossz ötlet az, amikor az ember a böngészővel jegyezteti meg ezeket a belépéseket, hogy bárki beülhet az ő helyére, használhatja a gépét, azon túl, hogy vannak olyan támadások, amikor ugye el is lehet lopni a böngészőből ezeket a bizonyos eltárolt adatokat, és viszonylag könnyen vissza lehet fejteni.
Kiberbűnözők is elkezdték használni a marketinget. Ők is fizetnek már ezért, hogy már a fizetett hirdetések, a saját fizetett hirdetéseik is előrébb kerüljön. Célszerű erre is figyelni.
Dollármilliárdokban mérhető károkat okoznak a kibertámadások a gazdaságnak minden évben. Idegenek kezébe kerülhetnek a saját és a céges adataink, akik ki tudja milyen célra fogják használni azokat. Veszélyben lehetnek a bankkártyánk adatai, a fotóink, a magán és a munkahelyi levelezésünk, a profilunk vagy épp céges adatbázisok. Ez a kitettség nagymértékben csökkenthető, ha elfogadjuk, hogy a kibervédelemnek és a mindennapi életünk részévé kell válnia. Ebben szeretnénk mi segíteni. Podcastunkban a vírusvédelemről jól ismert ISET IT biztonsági megoldásait forgalmazó Sikontakt szakértőivel azt járjuk körbe, hogy mit tehetünk saját és céges adataink biztonságáért. Reagálunk aktuális kiberbiztonsági történésekre, itthon megjelenő új csalásformákra, megfigyelhető trendekre. Megerősítjük a digitális immunrendszert. Ez a Hack Felmetszők veled is megtörténhet című podcast. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, már is kezdünk. Mennyit ér a nevünk, az e-mail címünk, a telefonszámunk? Facebook belépéssel regisztráljunk-e különböző oldalakon? Hol milyen adatot adhatunk meg magunkról? Mekkora digitális lábnyomot érdemes hagyni magunk után? Ezek a mai podcast fókusz kérdései. Beszélgető társaim pedig Csizmazi Adarab István, az ISZET termékeket forgalmazó Sikontakt Kft. Kiberbiztonsági szakértője, és Béres Péter, a Sikontakt Kft. IT vezetője. Szervusztok!
Szia!
Szia! Sziasztok!
Lassan már észre sem vesszük, hogy milyen sok időt töltünk a digitális térben, legalábbis én mindig meglepődök a képernyő időn, amit a telefonom hetente elküld nekem, és mindig azt hiszem, hogy egyre jobb, de nem, mert egyre rosszabb. A legújabb becslések szerint 2022 végére a felhasználók átlagos képernyő ideje meghaladta a napi 8 órát is. Ez azt is jelenti, hogy egyre több adatot fogunk online kezelni, ami ugye növeli az adathalász támadások kockázatát. Egyre több időt töltünk tehát az online térben, egyre több oldalon regisztrálunk, egyre több adatot adunk meg magunkról. Mi az, amit mindenképpen a legtöbb esetben elvárnak tőlünk mondjuk egy regisztráció során? És mi az, ami már gyanús, és nem kellene, hogy megadjuk? Ugye név, e-mail cím, város, sokszor lakcím is, főleg, hogyha mondjuk ki kell szállítani valamit. Telefonszámot én már nem szeretek megadni, de hát valahol az is elkerülhetetlen, mert nem tudok tovább lépni a regisztrációval. Mi az, amit megadhatunk, és mi az, amit nem?
Regisztrációja válogatja, hogy mennyi adatot adjon meg az ember, tehát nyilván, hogyha postacsomagot szeretnék feladni, akkor ott a telefonszám, e-mail cím és egyéb lakcímadatok is fontosak, hogy megadjam. Nyilván mérlegelni kell minden egyes esetben, hogy olyan észszerű adatokat kérnek-e tőlem, vagy sem. Azt azért látni kell, hogy a különböző helyszíneken megadott személyes adataink, amik még ugye tartalmazzák a közösségi oldalon megadott személyes adatainkat, összegerebélyezhetők és egy profil építhető belőle, és hát ugye tulajdonképpen ez adja a veszélyt, hogyha túlzottan kitárulkozóak vagyunk, túl sok helyen adunk meg túl sok személyes adatot, akkor ezt össze lehet gyűjteni, és akkor ezáltal hát kárunk keletkezhet, hogyha megszemélyesítenek minket vagy a nevünkbe próbálnak meg visszaéléseket elkövetni.
Tehát, hogyha lehet, akkor arra figyeljünk, hogy egy platformon egyszerre túl sok mindent ne adjunk meg. Persze össze lehet gerebézni több helyről, de azért az mondjuk már egy lépés, hogyha nem adom meg a lakcímemet, a telefonszámomat, és mondjuk a nevemet egy helyen.
Valahol nem tudod elkerülni, tehát ahogy István is mondta, ugye vannak olyan szolgáltatások, amikor ez megkerülhetetlen, mert nem tudod máshogy használni, vagy igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. És tényleg az a fontos, hogy így a józanész határozza azt meg, hogy mi az, amit megadunk, és mit nem. Tehát egy párhuzamot hagy hozzak például egy mobil applikáció letöltésénél, hogyha egy ilyen alkalmazás kéri a hozzáférést például a webkamerához vagy a képeidhez, akkor nyilván el kell gondolkozni, hogy miért teszi ezt. Ugyanígy egy ilyen regisztrációs oldalon, hogyha a lábméretünktől kezdve bármit bekérnek, akkor nem biztos, hogy célszerű ezeket megadni, mert az valószínűleg egy profilépítés lesz, vagy profilt kreálnak belőle, tehát hogy abszolút ez a józanész, ami határozza ezt meg. Ha akarunk valamit használni, akkor sajnos valószínűleg muszáj lesz egy-két adatot megadni rólunk, de nyilván vannak ebben határok, hogy meddig lehet elmenni.
Feltételezések szerint jelenleg 24 milliárd illegálisan megszerzett felhasználó név és jelszó kering a dark webben. Mitől függ, hogy éppen melyikkel kezdenek valamit a hackerek vagy a rossz indulatú felhasználók?
Célzott támadásokhoz ezek a privát adatok jól használhatóak. Testre szabják, hogyha keresnek mondjuk egy adott cégnél egy olyan alkalmazottat, akinek a postafiókját például támadni akarják, hogy onnan hatoljanak be a cégbe. Tehát ugye ezek a személyes adatok, ezek nagy kincset érnek, és a bűnözők így kereskednek vele, eladják többször is ezeket a személyes adatokat. Tehát a célzott, testre szabott támadásoknak sokkal nehezebb ellenállni, vagy fölismerni. Mondok rá két példát, itt 2022. decemberben volt a Guardian szerkesztősége elesett, ahol ugye rákattintottak valamilyen adathalász weboldalra, és akkor aztán ilyen zsaroló vírus támadást szenvedtek el, de 2012-ben volt a New York Times szerkesztőségében, hogy Kínáról cikkeztek, és nem voltak hajlandók ezeket a cikkeket levenni, és ott kaptak ilyen testre szabott, tényleg őket érdeklő ilyen gazdasági kérdésekkel kapcsolatos e-maileket, amire rákattintottak, és ezzel föltelepítettek egy olyan kínai kémprogramot, hogy több hónapon keresztül észrevétlenül tudtak utánuk kémkedni, azt a bizonyos forrást akarták megtalálni ezáltal. Tehát ha tudják, hogy mi érdekli őket, sok személyes adatot tudnak, akkor ugye tudnak olyan levelet írni, ami úgy néz ki, hogy szakmába vág, vagy egy ismerőse küldte, tehát akkor megtévesztőbb lehet a támadás. Tehát a személyes adatoknak az elveszítése az ugye ezzel is jár, hogy a támadások azok hatékonyabbak lesznek ezáltal.
Igen, kicsit általánosságban talán úgy lehet megfogalmazni, ez szoktok így hallani, vagy használni így a szakmában, hogy a adat lett az új olaj. Tehát, hogy a kérdésedre válasz, hogy mire használják igazából bármire és bármikor. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy egy 5 évvel ezelőtti adatszivárgásból származó adatmennyiség az már elavult lehet, mert lehet, hogy 3 év múlva fogják elővenni. Tehát, hogy nem nagyon lehet így meghatározni, hogy ennek csökkent vagy csökkenhetett az értéke. Úgyhogy hát ezek így archívban megvannak, ahol szükségesek, hogy meglegyenek, és hogyha kell, akkor előveszik a céljaik érdekében, vagy értékesítik.
Na de milyen pénzekről beszélünk itt? Mondjuk az én e-mail címem, vagy lakcímem, vagy telefonszámom, vagy mondjuk közösségi oldalra feltöltött, nem is feltöltött dolgaim, tehát mondjuk egy azonosítóm, vagy jelszavam mennyit ér? Ezt így lehet forintosítani?
Vannak ilyen kimutatások. Hát igazából ugye az eredeti kérdés az, hogy mire használható. Lehet írni olyan megtévesztő levelet, ami úgy néz ki, hogy mondjuk egy munkatársad írta, kattints rá egy linkre, mert hogy lesz egy közös program a jövő héten, és akkor mindenkinek gyorsan be kell regisztrálni, mert már most is elkéstünk. És hogy arra rákattintasz, és mondjuk egy kémprogramot telepít a vállalati gépedre, akkor te voltál az a gyenge pont, akin keresztül a vállalat irányába, ugye ezek a támadók meg tudták tenni ezt a lépést. A forintosítás az úgy szokott lenni, hogy van ez a dark web, és akkor ott folyamatosan adnak, vesznek mindenféle illegális dolgot, tehát a drogtól kezdve igazolványok, lopott bankkártyaadatok szerepelnek. Van egy oldal, ez a Privacy Affairs, amin rendszeresen szokott kirakni ilyen összesítéseket, hogy mit mennyiért lehet kapni, és hát itt tényleg az a hátborzongató, hogy fillérekért, tehát hogy most már olyan alacsony összegekért, tehát ilyen hitelkártyaadatok, banki bejelentkezések ilyen 60 és 100 euró közötti összegért, de van feltört Facebook, Instagram, Gmail, Twitter fiók, és ez mind ilyen 20-40-60 euró környéki összeg, tehát ilyen 10-20 ezer forint. Tehát nem arról van szó, hogy egy nagy hatalmú gazda maffia főnök megengedheti magának, hanem bárki, aki rossz indulatú, megengedheti magának, hogy ilyenek tantokat vásároljon.
Ezeknek akkor nagyon lement most az ára, jól értem, régebben sokkal magasabb volt?
Hát relatíve magasabban volt, de sose volt olyan csillagászati, hogy egy bűnözőnek, vagy egy bűnözői csoportnak ne érje meg.
De akkor most miért ennyi? Miért ilyen viszonylag olcsón lehet ilyen adatokhoz hozzájutni?
Hát ezzel kezdted, hogy 24 milliárd van a neten. Sok
túl nagy a kínálat.
Igen.
Uh-huh. Igen, és ami még egy érdekes adalék ehhez talán, hogy szokták minősíteni is ezeket az adatokat, hogy most egy példát mondok, hogyha van 100 millió kikerült bankszámla adat, akkor azt valamilyen formában jó lenne megtudni, hogy ez mennyire validak, vagy mennyire használhatóak egy bűnöző számára. És akkor erre volt egy pár éve egy ilyen érdekes technika, hogy ilyen 1-2 dollárt vagy pár centet átutaltak különböző alapítványoknak, ami ugye még nem tűnt fel a banknak sem, meg ugye az alapítványoknak sem, tehát senki nem jelezte, hogy valamilyen tranzakció történt az ő számlájukon, és itt tesztelték le, hogy az adott adatbázisban lévő banki adatok azok helyesek-e, mert nyilván a felhasználó 1 dollárról valószínűleg nem fog SMS-t kapni, hogy valamilyen terhelés volt a számláján, és akkor így próbáltak, nem tudom, 100 milliós nagyságrendben ki bankszámla adatokat, és hogyha rendben volt, akkor tudták mondani, hogy figyeljetek, ebből a 100 millióból 99 millió valid és használható, és akkor nyilván egy sokkal magasabb áron tudták ezeket értékesíteni.
Mégis milyen adat a legdrágább rólunk? Miért a legtöbbet?
Hát a bankkártya adat az tűnik a legsebezhetőbbnek, de hát tulajdonképpen a személyes adatok is olyanok, hogyha meg tudnak minket személyesíteni vele. A tengeren túl van nagyon sok ilyen történet, ahol ezt az bizonyos egészségbiztosítási számot a személyes adatokkal együtt ellopva óriási visszaéléseket tudnak elkövetni, tehát volt olyan ügyfél, aki egyszer csak kapott egy fizetési felszólítást, hogy az ő társadalombiztosítási számával 5 szívműtétet, meg 15 rokkant kocsit megvásároltak, és ő közben semmiről nem tudott, és annyira súlyosott a helyzet, hogy vannak már külön olyan ügyvédi irodák, akik arra szakosodtak, hogy a ellopott társadalombiztosítási szám miatt kárt szenvedett ügyfeleket képviselik, és akkor próbálják bebizonyítani, hogy ellopták az adatokat, és nem ők okozták azt a bizonyos kárt. Hát ez azért jelentős káreseménynek minősíthető.
Szoktak megjelenni olyan cikkek, hogy itt és itt, ezen és ezen a linken ellenőrizheted, hogy a te adataid felkerültek a dark webre. Ezeknek lehet hinni? Ezeknek a linkeknek, oldalaknak?
Senkit nem bátorítanék, hogy felvegye a búváruháját és a dark webre mélységébe beleugorjon, mert azért szürke meg fekete területekre is lehet tévenni, tehát azért nem egyszerű ez a történet, tehát egy átlag felhasználó nem biztos, hogy jól jár, hogyha ilyen platformon próbálkozik. Mi általában egy ilyen oldalt szoktunk javasolni, ami elfogadott, és tényleg valid adatok vannak rajta, ez a Have I Been Pound-nak nevezett weboldal, ahol több milliárd ilyen kiszivárgott adat, páros, tehát felhasználó névjelszó, e-mail cím, stb. Adat található, és ez azért is jó, mert hogyha valaki megadja az e-mail címét, akkor kidobja, hogy melyik incidens, biztonsági incidens által került ez ki. És hogyha nyilván látjuk az e-mail címünket ebben a listában, akkor célszerű megváltoztatni például ez az e-mail címhez tartozó jelszavunkat, akár egy Google e-mail cím, vagy tehát Gmail-es cím, vagy bármilyen más legyen. Úgyhogy ez szerintem az első lépés, amit célszerű megtenni, és hogyha azt a jelszót esetleg, ami érintett lehet egy ilyen kiberbiztonsági incidensben, azt használtuk más platformon, és akkor nyilván célszerű ezeket is megváltoztatni, mert így azt látjuk a vizsgálataink során, hogy ezeket a jelszavokat nyilván felhasználják többször. Egyrészt az emberek is, tehát több platformon, több szolgáltatásnál, és hogyha például belegondolunk, hogy egy Facebook accountnál ugyanazt a jelszót használjunk, mint a banki belépésnél, akkor azt elképzelhetjük, hogy milyen problémákat okozhat, ha ezt megszerzik, és nyilván végig próbálják ezeket.
És ez a mai napig még mindig gyakori, hogy ugyanazt a jelszót használjuk tényleg
abszolút,
több felületen
abszolút.
Is.
Igen, ez egy teljesen tipikus, hogy nagyon ritkán látjuk azt a pozitív attitűdöt, hogy az emberek használnak valamilyen jelszókezelő alkalmazást, ami manapság már tényleg akár díjmentesen, vagy akár valamilyen fizetőszolgáltatás kereteiben elérhető, tehát mindenki számára, akár úgy is, hogy szinkronizálja a mobilra, meg a gépek között ezeket az adatokat, tehát nem kell mindenhova egyenként fölvenni ezeket a jelszavakat. Vannak benne olyan kényelmi funkciók, hogy kiegészítik bizonyos weboldalaknak a kitöltendő mezőit, tehát amit mondtál, hogy név, e-mail cím, bankszámla adatok, stb. Ez nem biztos, hogy minden helyzetben szerencsés, de hogy ezek már tényleg kényelmesen használható megoldások.
Ez a többször felhasználás, ez ugye úgy kerül a felszínre, hogy egyrészt vannak felhasználók, akik nem elég tudatosak, és akkor több helyen is használják, de ugye ennek az ellentételezése maga az, hogy a támadók úgy szoktak eljárni, hogyha kiszivárok vagy ellopnak valahonnan egy adatbázist, akkor azt végig szokták pörgetni az általuk ismert összes helyszínen, tehát Gmailtől, Facebookon keresztül, Apple ID és hasonló, és akkor megnézik, hogy hát a szerencséjük lesz, hát ha ugyanazt a jelszót használták, és nagyon sokszor tudnak ezáltal plusz károkat előidézni, mert hogy sokan azonos jelszót használnak több helyen. Tehát, hogy erre rá is álltak, mert látták, hogy eredményes.
Hogyha nem találom az adataimat az általad említett weboldalon, vagy akár nem is keresek rá, és mondjuk még nem ért semmilyen kár, akkor van bármiféle esélyem arra, hogy rájöjjek, hogy ellopták az adataimat?
Lehetnek furcsa viselkedések, amikből lehet következtetni esetleg arra, hogy valami történhetett. István már talán az elején említett egy pár ilyet, tehát hogy akár bármilyen közösségi média platformon üzeneteket kapnak az ismerőseink. Például ez is lehet árulkodó jel, hogy a mi nevünkben ugye valaki küld különböző üzenetet a mi ismerőseinknek, barátainknak. Régen mondtuk ezt, hogy lelassult a gépem, vagy kapunk most is ilyen bejelentéseket, hogy lelassult a gépem, és biztos amiatt van, hogy megfertőzték, vagy valamilyen fertőzés aktív a gépemen. Ezek manapság már így kevésbé jellemzőek, bár azt hozzáteszem, hogy ugye a kriptovaluta csalásoknál, amikor bányászatra használják például a géped erőforrásait, akkor abszolút előfordulhat ilyen, hogy lassulást tapasztalsz a számítógépen. Tehát hogy nagyon nehéz így meghatározni, hogy mik lehetnek azok a jelek, amikre így érdemes figyelni. Talán ezek plusz érdemes talán ezt a paranoid viselkedést is, vagy hogy átessünk kicsit a ló másik oldalára, mert ezt is tapasztaljuk, hogy vannak olyan felhasználók, akik már mindenben azt látják, hogy megtámadták őket, lehallgatják őket, és ebből az állapotból is nehéz visszahozni őket abba, ami úgymond a normál, hogy is fogalmazom, normál és életben vett figyelmesség, hogy tényleg mi történik így a gépünkön.
Gyakori az ilyen ügyfél is nálatok?
Igen, találkozunk ilyenekkel. Az utóbbi időben azért azt nem mondom, hogy minden héten, de azért haviszinten vannak olyanok, akik megkérdezik, hogy akkor ez tényleg most amiatt van, és ők váltig állítják, hogy ez meg ez amiatt van, mert őket valamilyen formában vagy lehallgatják, vagy megtámadták.
Intőjel lehet egyébként még az is, hogyha bizonyos szolgáltatásokba vagy webhelyszínekre nem tudunk bejelentkezni. Ugye, hogyha kiszivárgott, vagy ellopták a jelszót, akkor ugye a támadók ezek megváltoztathatják. Tehát ugye ez is egy olyan jelenség, amiről gyanakodhatunk. De hogyha mondjuk nem úgy nézzük, hogy mondjuk a jelszavunkat ellopták, hanem hogy fertőzötte a gépünk, akkor azért van egy elég éles határvonal, hogyha föl van telepítve egy védelmi program, akkor azért, hogyha mondjuk egy botnet része vagyunk, tehát hogy megfertőzték a gépünket, és távolról bitcoint bányászik, vagy valamilyen támadók más célra használják a gépünket, és fertőzött, akkor azért az antivírus program ezt fel tudja.
Akár egy ilyen alapcsomag és egy alap antivírus Igen. program is?
Abszolút. Tehát olyan is előfordult már, hogy a szolgáltatók jelzik, tehát az internet szolgáltatók jelzik egy ügyfélnek, hogy az ő IP címéről valamilyen káros forgalmat látnak. Ez általában egyébként mi azt tapasztaljuk, hogy nem konkrétan az adott ügyfélnek a gépével történt valami, hanem ugye a szolgáltatónknál úgy működik ez az IP címek kiosztása a interneten, hogy ezek egy idővel máshoz kerülnek. Tehát általában nincs egy fix IP címed, amit te használsz egy évig, két évig, három évig, hanem ezek így változnak, és általában ezek a fertőzött IP címek kerülnek egy teljesen másik ügyfélhez, mármint internetszolgáltató ügyfeléhez, és akkor még a régebbi logokból következtet úgymond az internetszolgáltató, hogy most valamilyen fertőzés van egy adott gépen. Tehát, hogy ilyenekkel is találkoztunk, hogy az internetszolgáltatók jelzik az ügyfeleknek, hogy valami történhetett, vagy valami probléma van.
Mit csinálnak az adatvédelmi hatóságok? Jó kérdés, igaz? Tehát a GDPR Bintetnek. Szempontból nyilván vészesen aggályos ilyen adatokat listázni, megjeleníteni weboldalakon, de mint ahogy a rendőrség dolga sem egyszerű, ugye az utánkövetés tekintetében meg egyáltalán lefülelni az ilyen jellegű bűneseteket, mit tud csinálni egy adatvédelmi hatóság?
De milyen esetre gondolsz most pontosan?
Hát például, amikor listázva vannak az ellopott adatok, meg egyáltalán a személyes adatokat más
hát
használja
ez
fel.
A Have I Been Pwned oldal, ez segíti az ügyfeleket?
Segíti, igen, inkább arra gondolok, hogy úgy listázva, hogy nyilván kereskedve a személyes adatokkal.
Az adatvédelmi hatóságnak alapvetően, tehát hogy te tudsz feljelentést adni, vagy bejelentést tenni feléjük, hogy kezdjenek el valamilyen vizsgálatot egy adott ügyben. Nyilván ez kiegészülhet rendőrségi feljelentéssel is, főleg, hogyha valami bankbiztonsági kérdés van, tehát hogy a bankszámla számoddal kapcsolatban leemeltek bármilyen összeget a számládról. Tehát érdemes mindenképpen egy ilyen rendőrségi feljelentést tenni, főleg azért is, mert a bankoknál is általában ez a első kérés, hogy tegye meg az ügyfél, hogyha történt egy ilyen incidens, mert onnantól kezdve kezdenek el foglalkozni ezzel az üggyel. Az adatvédelmi hatóság, hogyha beérkezik egy bejelentés, akkor nyilván nekik kötelezettségük van arra vonatkozóan, hogy kivizsgálják ezt az esetet. Nyilván ez nem szokott túl sok pozitív eredménnyel zárulni, főleg azért, mert nagyon nehéz visszanyomozni ezeknek a forrását, milyen adatokat érintett, azt még nagyjából lehet, de hogy ki áll-e mögött, az ugye nem valószínűleg nem Magyarországhoz köthető, tehát ez egy ilyen nemzetközi bűnöldözési együttműködésnek a része lehet, hogy ezt felderítsék, és ez általában több hónap vagy év szokott lenni, amíg ezeknek az ügyeknek a végére pont kerül. A másik pedig az, hogyha ők találkoznak egy ilyennel, kivizsgálják, és van valami bizonyíték rá, hogy Magyarországon is volt több ilyen eset, hogy tényleg történt valamilyen visszaélés, akkor nyilván ők büntethetnek, meg büntetnek is most már egyre gyakrabban. Tehát két nagyobb ilyen eset volt talán, amit érdemes Magyarországon megemlíteni. Az egyik az két éve volt, azt hiszem, a Digi Kft-nek, az nagyjából 100 millió forintos büntetés volt, és tavaly évben volt egy 250 millió forintos büntetés, amit a NAIK, a Nemzeti Adatvédelmi Hivatal osztott ki egy magyar bankra, ahol mesterséges intelligenciával elemezték a call centernek a hívásait, és valamilyen formában próbálták profilozni így a betelefonálókat. Tehát ez volt a két ilyen nagyobb vagy kirívó eset Magyarországon, ami pénzügyi büntetéssel is járt a cégek irányába.
Adatlopások kapcsán ti is említettétek már, hogy nyilván a bankkártya adatok, számlaadatok érnek a legtöbbet. Nyilván az is fáj legjobban, tehát azt tud minket leginkább megkárosítani, hogyha ezeket az adatainkat lopják. A mai napig még mindig nagyon szkeptikusak sokan az online vásárlással kapcsolatban, de azért nyilván már jóval biztonságosabb platformokon tud ez zajlani, mint évekkel korábban. Ennek ellenére még mindig belecsúszhatunk hibákba. Melyek a leggyakoribb hibák, amikbe bele is futunk vásárlóként, vagy bármilyen netes tranzakció során?
Hát a biztonságos vásárlás kapcsán talán minden évvégéhez közeledve szoktunk egy ilyen összefoglalót közreadni, hogy mire figyeljenek az emberek, hol vásároljanak, hogy tudják magukat megóvni az incidensektől. Nyilván az adathalászat az egyik legelterjedtebb ezek közül, tehát amikor egy hamis weboldal, ami úgy néz ki, mint az eredeti webshop, vagy egy hivatal, vagy egy nagyobb cég, és akkor oda begépeli valaki az azonosítóját, vagy akár egy bank, akkor ugye az egy veszélyes dolog lehet, de az is előfordul, hogy olyan adatsértés történik, hogy magát a szolgáltatót támadják meg. Ugye most volt talán a napokban, hogy az amerikai T-Mobile-nál óriási mennyiségű adat került ki, mert ugye a szolgáltatót támadták meg. Létezik egy úgynevezett ilyen digitális lefülözés nevű technika, amikor ilyen kisebb webshopoknak a fizetési oldalára telepítenek ilyen kártékony programot, és akkor, amikor mi fizetünk ezen az oldalon, akkor észrevétlenül ellopják a fizetési adatainkat.
De erről maga a webshop sem tud.
Gyakran ők se veszik észre, mert nyilván megszüntetnék, hogyha észrevennék. Ez az úgynevezett digitál skimming eseteknek a száma, ez 150%-kal nőtt az előző évhez képest, tehát végül is ez is egy ilyen jelentős dolog. A jelszavaknál a múltkor, vagy az előbb nem hangsúlyoztuk ki, hogy azért van azért egy jó technika azon túl, hogy ugye erős egyedi jelszót választunk, ugye az egyedi az, hogy mindenhol különbözik, az erős meg az, hogy van benne kisbetű, nagybetű szám és speciális írásjel, és legalább 11 karakternél hosszabb, illetve
hosszabb.
Nem egy szótári szó, ami ugye könnyen kipörgethető, vagy ezekben a feltörési szótárokban benne van, és akkor ez az a hosszúság, ahol a óra, perc, másodperc, nap átugrik ilyen év, 100 év, 3000 év feltörési időbe.
És István, neked hány karakterből szoktak állni a jelszavaid?
Hát szoktak ilyen hosszúak lenni, és akkor ugye a megjegyzéshez szoktuk ajánlani, amit ugye a Peti is emlegetett, ezeket a jelszószéfeket, illetve ami miatt elkezdtem ezt az egészet mondani, a kétfaktoros vagy a multifaktoros autentikáció. Tehát van egy névjelszó párosom, tegyük fel, hogy azt valaki ellopta, de én közbe kapok a telefonomra, vagy valami egyedi azonosító programra minden egyes belépéskor, hogy az új lenyomatomat is oda kell tartani, vagy az arcomat, vagy beírni egy speciális kódot.
Banki fizetéseknél.
Akkor igen. Ott is szokták ezt alkalmazni, de bárhol használhatjuk, tehát a Facebook e-mailen keresztül egy csomó szolgáltatásban mi is vagy rá vagyunk kényszerítve, hál' Istennek, mert ugye ők azt választották, hogy csak így lehet regisztrálni, vagy opcionálisan választhatjuk, és érdemes mindenhol választani, és ezzel egy nagyon jó akadályt tudunk tenni oda, hogyha a jelszavainkat ellopják. Tehát azért ez egy ilyen hasznos dolog. A fizetésnél meg ugye azt lehet mondani, hogyha tényleg van egy ilyen folyamatos account figyelésünk a banknál, hogy a legkisebb tételnél, a legkisebb gyanús tételnél is föl tudunk rá figyelni. Ha neten nem fizetünk az igazi bankkártyánkkal, tehát én például soha életemben nem írtam be az igazi bankkártyámnak az adatait a vásárláskor a neten. Lehet PayPal-t is, de lehet a legtöbb banknál úgynevezett virtuális bankkártyát regisztrálni. Oda a vásárlás előtt 5 perce föltöltök annyi összeget, amennyi ez a vásárláshoz kell, és az igazi bankkártyám adatait 0-szor írtam be életem folyamán a neten. Hát akkor ezt el lehet lopni.
Meg egy kis adalék hozzá, hogy pár éve tapasztaltunk és olvashattunk olyan híreket is, hogy azokat a úgynevezett POS terminálokat, amikre ha bemegyünk egy üzletbe, akkor odarakjuk ugye a kártyánkat és fizetünk, ezeket is meg tudták valamilyen formában hackelni és az a rajta lévő adatokat ellopni. Ez általában egy ilyen protokollhiba volt, tehát amivel kommunikálnak az eszközök egymással vagy a banki felülettel, ezek voltak sérülékenyek, és az itt lévő adatokat tudták leszedni, úgymond a fekete oldal képviselői, és nyilván újra felhasználni, akár úgy, hogy egy bankkártyát klónoztak, és utána például egy ATM-ből felvették a különböző összeget. Tehát volt és van is ilyen jellegű visszaélés, most már egy szerencsére azért az utóbbi időben sokkal biztonságosabbak lettek ezek a protokollok vagy eszközök, úgyhogy ez már kevésbé jellemző, hogy ezt kihasználják. És ami nekem még egy érdekes ilyen módszer volt, hogy a kiberbűnözők is elkezdték használni a marketinget. Ezt azért mondom, mert régen csak azt tapasztaltuk, hogyha egy Google keresést végeztél, akkor ugye próbáltak ők is mindig előrébb jutni ezekben a találatokban, hogy nyilván ha előrébb vagy, akkor valamiben, akkor egyből rákattintanak, vagy többen kattintanak rá. És amióta megjelentek ezek a fizetett hirdetések is, és azok vannak elől a Google találatban, tehát az első 3-4 ilyen fizetett hirdetés, és akkor utána jönnek úgymond a megbízhatóbb bejegyzések, hogy ők is fizetnek már ezért, hogy már a fizetett hirdetések, a saját fizetett hirdetéseik is előrébb kerüljön. Tehát, hogy célszerű erre is figyelni, hogy ne az első találatra kattintsunk rá, hanem próbáljuk meg ezt is egy kicsit nézegetni, hogy pontosan mi van odaírva, tényleg valódi HTTPS kapcsolattal, tehát amit a weboldalon látunk, hogy titkosított kapcsolaton keresztül mennek ezek a kommunikációk. Úgyhogy kicsit érdemes erre is foglalkozni, vagy figyelmet szentelni, mert már ők is investálnak ilyen szempontból is pénzt ebbe az egész működésbe.
Ugye a beszélgetés elején említettem, hogy egyre több oldalra regisztrálunk azáltal, hogy az online időnk is napról napra nő. Hogyan érdemes regisztrálni? Ugye nagyon sok oldal felajánlja, hogy Facebook fiókkal is regisztrálhatok, vagy Gmail fiókon keresztül, tehát nem kell minden adatomat újra és újra megadni. Ti javasoljátok ezt, vagy inkább ott is adjak meg minden új adatot?
Technikailag ez a megoldás, ez megfelelő biztonságú. Azon lehet elgondolkozni, és én azért elgondolkoznék rajta, hogy adatvédelmi oldalról a személyünket érintő profilozási szempontból viszont nem szerencsés, hogyha túl sok szál köthető ugye így a nevünkhöz, illetve szokott még egy olyan hiba lenni, hogy valaki, amikor regisztrál, például a Facebooknál van erre lehetőség, hogy a telefonszámával regisztrál be, és ugye, hogyha mondjuk most a legalapvetőbb kétfaktoros autentikációt nézem, mert ugye egyre több módszer van már a klasszikus, hagyományos SMS, mint kiegészítő kétfaktoros autentikáción kívül, beregisztrálok a telefonszámommal, és akkor mi lesz a második faktor? Lépcsőm. Tehát, hogy érdemes mindig e-mail címmel regisztrálni inkább, külön, illetve hát az e-mail cím az sokkal eldobhatóbb kategória, mint egy telefonszám. Tehát ugye lehet ilyen eldobható e-mail címet is regisztrálni, ha valami olyan, mondjuk ki akarom próbálni a mesterséges intelligencia rajzprogramot, akkor nyilván nem a munkahelyi címemmel fogok beregisztrálni, hanem csinálok egy mukinyulkukac@eldobható.hu-t, berakom, aztán utána küldözgethetnek rá spamet, nem érdekel, vagy gyűjtögethetik. És akkor ugye ez sokkal jobb, hogyha egy külön e-mail címmel teszem el a megjegyzés, meg hogy tudjuk ezt a rengeteg erős egyedi jelszót megjegyezni, arra meg tényleg ezek a jelszószéfek a legalkalmasabbak, és nem csak külön programként léteznek, hanem vannak vírusírtók, például a miénk is, ami tartalmaz ilyen jelszószéfet, és generálni is tud, tárolni is tud, illetve ezeket az űrlapokat, amikor be akarunk lépni, akkor ki tudja töltögetni.
Igen, itt a eldobható e-mail címek megelőzve a kérdésed, egyszerűen csak beírod a keresésbe, hogy eldobható e-mail cím, és körülbelül 100 ilyen találat lesz, ami úgy néz ki, hogy vagy 1 percig, 10 percig, tehát bizonyos időablakba él ez az e-mail cím, tehát hogyha például meg kell erősíteni egy regisztrációt, arra teljesen jó, és onnantól kezdve már ez nem fog élni, tehát ez egy ilyen karakterlánc, kukac.karakterlánc.hu például, és akkor ez így egyszer használatos, vagy tényleg bizonyos korlátozottabb ideig használható, tehát ezek tényleg jól működnek. Ha erre nincs lehetőség, tehát hogy a jövőben ezt valamire használni szeretnéd az adott e-mail címet, akkor viszont jön képbe az, hogy célszerű egy olyat regisztrálni, amit akár csak erre a felületre használsz, megadod, hogy nem tudom, bevásárlás@akármi.hu, tehát hogy egy olyat létrehozzon, amit tudod, hogy ezen a platformon használod, és akkor arra tényleg, ahogy István is mondta, bármit küldhetnek, mert úgysem lesz benne igazából személyes adat, mert megadott, hogy január 1-én születtél 1985-ben.
Profilozhatnak, vagy igen, vagy nem.
Igen, vagy igen, vagy nem. Úgyhogy ez tényleg egy jó technika. Amit én az eredeti kérdésre lehet, hogy meg fogtok kövezni, én nem szerettem ezeket az alternatív bejelentkezési módokat, és nem is nagyon használom. Egy kicsit én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, tehát egy ismert technológiát elcserélsz egy ismeretlenre. Most ez az ismert technológia jelen esetben az, hogy egy erős és megbízható jelszót használsz, ahelyett odaadod valakinek úgymond a lehetőséget, hogy beléptessen. Tehát meg kell bíznod egyrészt abban a szolgáltatóban, másrészt pedig én azt látom, hogy sokszor ezeken a platformokon nem használunk elég erős jelszót, tehát hogy ez egy felhatalmazás arra, hogy használjunk egy gyengébb jelszót. Tehát, hogy kicsit valahogy én így látom ezt a helyzetet.
Tehát te semmiképpen sem regisztrálnál ilyenkor, mondjuk Gmail fiókon keresztül, vagy Facebook accounton keresztül.
Hát a személyes véleményem az, meg én így működök, hogy én általában újat szoktam mindenhol regisztrálni, ahol szükség van erre, de nyilván kényelmesebb, tehát ez mindig ez a nálunk ez a biztonság és a kényelem egyensúlya, vagy együttélése, tehát hogy nyilván engedünk valamiből, ami általában azt jelenti, hogy a biztonság csökken, de sokkal kényelmesebb lesz használni. Tehát szerintem itt kell mindig ezt mérlegelni, vagy kockázatot elemezni, hogyha ilyen nagyon magasztos kifejezéssel szeretnénk élni.
Ha már személyes példákat is hoztatok, játszottatok már valaha online nyereményjátékban?
A sajátunkon.
Ez sajátunkban, igen. Itt nyilván mindig el kell gondolkozni, hogy mi az, amit választ az ember. Meg kell bízni abba a szolgáltatóba, hogyha valaki ezt választja, illetve tulajdonképpen talán az a legfontosabb momentum benne, hogy tudatos döntés legyen az, hogy részt veszek ezen a nyereményjátékon, megadom a személyes adataimat, akár a vásárlási szokásaimat is, hogy az adott cég az látja, hogy milyen anyagi helyzetben vagyok, mit szoktam vásárolni, és akkor megkötöm azt a fauszti alkút, hogy akkor cserébe esetleg nyerek valamit, vagy kapok egy kupont, vagy pár százalékkal olcsóbban vásárolok, de ez mindig úgy történjen meg, hogy az ember végig gondolja, és akkor azt mondja, hogy ezt vállalja, vagy nem vállalja. Általában az embernek jobb, hogyha biztonságos akar maradni, hogy nem vállalja ezeket az adatokat. Nyilván ilyenkor feliratják valami hírlevélre, tehát akkor ilyen spammeket fog kapni, illetve hát ugye ez átvezet rögtön a támadások, incidensek, bűnelkövetőknek az irányába, mert nagyon sokszor ugye olyan cégek hirdetnek, nem is biztos, hogy valós nyereményjátékot, ahol nem is lehet nyerni semmit, csak ugye összegerebbiezni akarják az adatokat, és ilyenkor gyakran visszaélnek meglévő nagy neves valós cégeknek a nevével, és akkor ráadásul ugye még adathalász oldalra is el tudnak irányítani, tehát érdemes azért óvatosnak lenni, de én is ismerek olyanokat, akik ugye habozás nélkül minden ilyen nyereményjátéknál újongva begépelik a személyes adatokat.
Igen, és kicsit visszautalva a GDPR-ra, az adatvédelmi törvényre, hogy kérheted azt, hogy a te adataidat, amit rólad tárolnak egy adott szolgáltató, azt töröljék le, vagy anonimizálják. Úgyhogy lehet ilyet kérni, tehát hozzánk is érkezik ilyen kérés, hogyha esetleg valakinek a licensze már lejárt, és valamilyen oknál fogva nem szeretné meghosszabbítani, vagy nincs már rá szüksége, mert váltott platformot, akkor kérheti azt, hogy mi a róla tárolt adatokat, azokat töröljük le, és erre 30 nap áll rendelkezésre, nyilván vissza kell neki jelezni, hogy akkor anonimizáltuk, vagy töröltük ezeket az adatokat. Vannak olyanok, amiket nem lehet, például azért, mert egy NAV ellenőrzésnél ezt elő kell venni, számlát, stb. Tehát, hogy vannak ilyenek, amiket nem lehet, de hogy van erre lehetőség, hogy ezeknek a törlését kérjük.
Adatopások tekintetében, ha a ti munkátokat nézzük, illetve az ISZET termékeit, akkor mekkora terhet tudtok a felhasználók vállairól levenni? Tehát, hogy egy megfelelő programmal, vírusvédelemmel mi az, amire a program figyelme kiterjed, és én mondjuk felhasználóként hátradőlhetek?
Az adathalászat elleni védelmi modul az nyilván már rögtön egy ilyen, ami segít abba, hogy áldozatul ne essünk az ilyen adatlopási támadásoknak. Van benne nyilván a vírusírtó, meg az alapmodulokon felül egy biztonságos bankolást segítő ilyen külön böngészőlap, ami hát egy ilyen védett böngésző környezetet biztosít a biztonságos vásárlásra, és akkor hát említettük pluszban még ezt a jelszó menedzser részt is, ami ennek a Smart Security Premium csomagnak a része, ami ugye el tudja tárolni, le tudja generálni ezeket az erős jelszavakat, és elő tudja hozni. Ez azért egy elég praktikus gyakorlati segítség, hogyha mondjuk azt nézed, hogy mindenkinek meg kéne jegyezni, vagy cetlire kéne írogatni a jelszavakat, helyette megjegyez egy mester jelszót, és akkor ez a mester jelszón keresztül ez az alkalmazás elő tudja hívni ezeket a bizonyos jelszavakat, és ugye itt meg egy nagyon tipikus hibára még fölhívnám a figyelmet, hogy nagyon rossz ötlet az, amikor az ember a böngészővel jegyezteti meg ezeket a belépéseket, ugye bárki beülhet az ő helyére, használhatja a gépét, azon túl, hogy vannak olyan támadások, amikor ugye el is lehet lopni a böngészőből ezeket a bizonyos eltárolt adatokat, és viszonylag könnyen vissza lehet fejteni. Tehát a legbiztosabb megoldás az, hogy egy olyan jelszó menedzser alkalmazást használunk, amiben meg is bízunk. És ez például egy ilyen.
Igen, én azt gondolom, hogy hátradőlni soha nem szabad, bármit is használ. Igen. Hát ez sajnos az ilyen játék. Szóval, hogy segíteni tudnak ezek az alkalmazások és megoldások ahhoz, hogy ne legyünk annyira sérülékenyek vagy sebezhetőek egy ilyen támadásra. De attól függetlenül nyilván az elején említett józanész meg józanparasztésznek mindig ott kell lenni, és fel kell, hogy tűnjön, hogyha valami történik, és ez segít talán a legtöbbet, hogy ne kerüljünk ilyen csapdába. Pont múlt héten volt egy telefonunk vagy telefonhívásunk egy ügyféltől, aki nem minket használt, csak minket talált meg, és velünk beszélt erről az ügyről, tőle több mint 10 millió forintot emeltek le, és nagyon-nagyon összetett támadásnak tűnik, nem tudjuk még a részleteket, meg nagyon homályos részek is vannak benne, tehát nagyon nehéz már így visszagörgetni, hogy pontosan mi történt, de hogy ott ilyen elég összetett technikákat alkalmaztak arra, hogy be tudják cserkészni. Egyrészt például az, hogy egy évente kétszer volt ilyen nagy összeg a számláján, és azt ezek szerint tudták, a telefonjára kapott SMS-eket állítólag a banktól, megadta sajnos telefonhívásba az adatait, a banki adatait, tehát hogy követett elő is hibát, amit tudott, és tisztában volt vele, de akkor is abszolút előfordulhatnak ilyenek, és ezért mondom azt, hogy mindenhonnan ez ömlik már, hogy ne adjuk meg telefonhívásban ezeket az adatokat, mert egyetlen bank
sokért.
De
még ezek szerint még mindig nem elég.
Igen.
Ti ilyenkor vissza tudtok görgetni történeteket? Ilyeneket is szoktatok vállalni?
Próbálunk, mert ezek ugye jó példák nekünk
is. Tanultok belőle.
Igen, és hát próbálunk segíteni vagy az ügyfeleknek, vagy azoknak, akik hozzánk fordulnak. Nagyon nehéz ezeket visszagörgetni, meg nyilván a jogi és az adatkezelési kérdések is felmerülnek, tehát hogy nem biztos, hogy el tudunk nyúlni valameddig, mert az már túlmutatna azon, hogy
a hatáskörünkön.
Igen, a hatáskörünkön. Úgyhogy általában tanácsolni szoktunk, hogy akkor kit érdemes megkeresni, és akkor nyilván ez egy ilyen nyomozati fázisba lép, és annyit szoktunk kérni, hogy jelezzenek vissza, hogy mit sikerült kideríteni, mert nyilván ez nekünk is egy nagyon jó visszajelzés, hogy mik történtek.
Éveleje van. Nézzünk egy kis trendjövőképet. Nemzetközi kutatást tárta fel a V4-es országok COVID utáni helyreállítási lehetőségeit. Tavaly novemberben elkészült elemzés 6 területet azonosított, amelyeknek növekvő súlya jelentős hatással lesz a régióra 2030-ig, és ezek közül az egyik éppen a kibertámadások gyakoriságának a növekedése. Ti, mint az ISZET munkatársai, meg egyébként is kibervédelemben dolgozók, milyen adathalász trendekre számítotok idén 2023-ban?
Nyilván emelkedni fog, mert a csökkenést eddig még nem láttunk. Nekünk is volt egy ilyen ISZET-es 2023-as prognózis, amiben ilyen trendeket fölvázolt az anyacég. Ebből ugye olyan dolgokat érdemes kiemelni, hogy egyrészt nagyon súlyos gond a IT-security területen a szakemberhiány, és hát ez évről évre nagy gondot okoz. Látszik az, hogy ez a hibrid munkavégzés, ami ugye a Covid-dal alakult ki, aztán igazából megmaradt ez a maga kihívásaival, hogy táborról beli jelentkező munkatársak és eszközeik jelentek kockázatok, ezek megmaradtak. Vannak most olyan munkahelyek, ahol erősen visszavágják ezt, de különböző helyeken különbözőképpen kezelik. Ez mindenképp egy kockázati tényező. Akkor, ahogy a Peti is említette, ez a wishing, tehát ez amikor telefonvonalon keresztül próbálják megtéveszteni és a személyes
adatok. Ez a voice phishingnek az összemosása?
Igen, és nagyon kifinomult támadás ez a business email compromise, amiről már volt szó korábban, de ez az, amikor a vállalati levelező rendszert megtámadják, de először csak ugye kifigyelik, hogy kik a jelenlevők, ki kivel szokott levelezni, hogyha pénzügyi utalás megy, akkor ki kivel lép kapcsolatba, és akkor utána nagyon hitelesen meg tudják személyesíteni a partnereket benne, és akkor azt mondják, hogy megváltozott a számlaszám, és most ide kérjük az összeget, tehát itt is évről évre egyre nagyobb kockázatokat látunk. A kriptovaluták területén is a visszaélések egyre gyakoribbak, ez a ransomware, ez a zsaroló vírus dolog, ez 10 éves, tehát 2013-ban jelent meg a jelenlegi formájában, ez ugye átesett egy bizonyos ilyen evolúciós szakaszon, tehát eleinte azért fizettek, vagy azért követeltek váltságdíjat, hogy a helyreállító kulcsot megkapják, most ugye már el is lopják az adatokat, és akkor ez a úgynevezett doxing, hogyha nem azért fizetek, hogy megkapjam a helyreállító kulcsot, mert mondjuk van mentésem, és elég gyorsan helyre tudom állítani a rendszert, akkor azért fizetek, hogy nehogy kipublikálják az ellopott adatokat, és hogyha már itt a GDPR az előbb szóba került, az is gyakori ezeknél a támadásoknál, hogyha személyes adatkezelő vagyok, és hát melyik cég nem személyes adatkezelő, hát mindegyik, akkor ugye gyakori az olyan váltságdíj követelés is, hogy látják, hogy mit loptak el, érzékeny adatokat sikerült mondjuk azért, mert nem megfelelően tároltam, vagy hibákat követtem el, és akkor azt mondják, hogy a várható GDPR bírság töredékét, hogyha kifizetem nekik, akkor ők hajlandók ezt nem publikálni. Tehát ez is egy válfaja lett a támadásoknak.
Igen, várhatóan szerintem egyébként olyan nagy trendbeli változás nem lesz ebben az évben, legalábbis most még nem látunk erre utaló jeleket. Tehát, hogy ezek az adathalász támadások, banki trójai programok, amivel ugye megpróbálják ezeket az adatainkat megszerezni, vagy a pénzünket elszipkázni, azok biztos, hogy megmaradnak. Az adathalász támadások tekintetében nem mindig azok a nagy húzó nevek jelennek meg, akár most Magyar Posta, szállítmányozó cégek, bankok, ezek valószínűleg 2023-ban is így lesznek, és esetleg az olyan nagyobb események, akár például az atlétikai világbajnokság, ami felkelti több embernek az érdeklődését, és akár egy ilyen kampányt úgymond bűnözői oldalról rá lehet húzni. Ezek mindig egy ilyen hatalmas hullámot generálnak.
Amint legutóbb a foci VB esetén.
Például a foci VB esetén. Úgyhogy ezek az események, de akár egy választás, vagy akár bármilyen esemény, ami remélhetőleg 2023-ban nem fog bekövetkezni, akkor ezekre ők tudnak, meg szeretnek is kapcsolódni, mert sokan olvassák ezeket a híreket, és sokan szeretnének minél több dolgot megtudni róluk.
Ebben a podcastban beszélgettünk tehát arról, hogy mennyit is érnek az adataink, hol mit adhatunk meg magunkról. Azért egy-egy mondatos útravalóval engedjük el a mai podcast hallgatóit.
Vigyázzunk az adatainkra. Használjunk biztonsági megoldásokat, meg minden olyan lehetőséget, amiket tényleg tudunk, például a kétfaktoros azonosítást, és ami nálam többször ugye felütötte a fejét, hogy kicsit gondolkozzunk, mielőtt kattintunk, vagy megadunk bármit. Úgyhogy nekem nagyjából ezek az útravalók erre az évre.
Csatlakozom az előttem szólóhoz, és akkor hát kiegészíteném azzal, hogy tulajdonképpen az, hogy vigyázzunk az adatainkra, vagy például vigyázzunk a közösségi oldali profilunkra, ez egybe azt is jelenti, hogy védjük azokat, akikkel ugye egy közösségbe vagyunk, vagy egy ismeretségi körbe vagyunk, mert hogyha mi profilunkat feltörik, akkor ugye nagyon gyakori, hogy rajtunk keresztül, vagy a mi nevünkben megpróbálják őket megtéveszteni, megfertőzni, vagy a mi nevünkbe pénzt kérni. Tehát tulajdonképpen magunkért is érdemes mindent megtenni, de azzal, hogy biztonságtudatosak vagyunk, a mikrokörnyezetünket, vagy a munkahelyünket, meg a közösségünket is tudjuk védelmezni.
Igen, még talán egy kérés, hogy reméljük a cégek és a vállalatok is vigyáznak az adatainkra, és akkor jobbak leszünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést Csizmazi Adarab Istvánnak, Rambónak, az ISZET termékeket forgalmazó Szikontakt Kft. Kiberbiztonsági szakértőjének, és Béres Péternek, a Szikontakt Kft. IT vezetőjének. Ez volt a Hack Felmetszők, veled is megtörténhet harmadik adása. A következő rész fókuszában pedig a mobil eszközök állnak majd. Vajon biztonságosabbak-e, mint a PC-k? Milyen fenyegetéseknek vannak kitéve? És hogyan tudjuk védeni a telefonunkat, vagy a tabletünket? Tartsatok akkor is velünk. Sziasztok!